Csák János közgazdász, címzetes egyetemi tanár, Magyarország volt londoni nagykövete, a budapesti olimpiai pályázat tiszteletbeli nagykövete, a MOL volt elnöke, író, műfordító, az Aréna ma esti vendégem, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Ugye rövid szünet előtt a Brexitről kezdtünk beszélni, és egy picit maradjunk még ennél a témánál. Az a fajta elitellenesség, amit ugye általában látunk mostanában az elmúlt néhány választásnál, akár Angliában a Brexit ügyében talán, akár mondjuk láthatunk az Egyesült Államokban, tehát az angol száz világban ez mindenképpen megjelenik, sőt, úgy általában, mintha megjelent volna. Ez mennyire volt benne ön szerint a Brexit ügyi népszavazásban?
Szerintem egy ilyen sommás megállapítás, hogy elitellenesség, az nagyon félrevezető. Szerintem nincsen elitellenesség, hanem minden országnak, meg mondjuk az EU-nak is van valamiféle elitje, de ez az elit nem egyöntetű. Azt látjuk a politikai megosztottságban, de gazdasági filozófiákban is, és én úgy látom, hogy minden országban tulajdonképpen a választásoknál az eliteken belüli harc, küzdelem jelenik meg. És amikor az emberek választanak, akkor tulajdonképpen, tehát hogyha most arra akart utalni, hogy mondjuk Trump az nem az elit része, hát hogy ne lenne az elitnek a része? Az más kérdés, hogy a balliberális elitnek a szólamait nem veszi át, és megpróbál ahhoz képest egy másik narratívával belépni. Ez történt egyébként a Brexit ügyében is. Hát kimondaná azt, hogy Boris Johnson nem az elitnek a része. Jó módú családból, a legjobb iskolákba járó, parlamenti képviselő, 4 gyerekkel, magas felső középosztálybeli családból. Éppen ez egyébként az eliteknek a felelőssége, hogy amikor úgy látjuk, hogy a választások során ilyen nagyon durvának tűnő kampányok vannak, az azt jelenti, hogy azok a feszültségek, amik ilyenkor kiütköznek, azok nem zajlott, azok a viták, amelyek ezeket a feszültségeket okozzák, nem zajlották le az eliten belül. Most megint, hogy mondjak egy hát a brit példát is lehet hozni a Labour és a konzervatív párt között, de Amerikában mondjuk, én ugye ott elég sokat dolgoztam kutatóként is, ott is az volt, hogy a demokraták, illetve a republikánusok mögött álló think tankekben dolgozók azért nem nagyon kultiválták azt, hogy egymással is találkozzanak, megvitatkozzanak, hanem mindenki megint a maga útján. És abban valóban van, de elitellenesség, de nem elitellenességnek hívnám, hogy az intézményrendszer, amelyik beállt az elmúlt 50 béke év alatt, vagy most már 60 béke év alatt, az kitermelte a maga bejáratott kis kényelmes útjait, és időnként elfeledkezik arról, hogy szolgálnia kellene. Ez vonatkozik a hagyományos pártokra, és vonatkozik az államigazgatás intézményeire is. Ebben az értelemben lehet elitellenességet mondani, de én inkább azt mondom, hogy már okafogyottá vált, vagy meddő intézményektől kell megszabadulni. És ez volt egyébként a Brexitnek a lényege. Hogy, mondok egy példát, hogy Brüsszelben annyi bizottság van, annyi intézet, milyen más, és nem lehet őket megszüntetni. Tehát mindig új problémára új jön létre, de egy sem szűnik meg. És ez roppant idegesítő az embereknek, amikor látják, hogy léhűtők ülnek üres intézmény.
De miért nem szüntetjük meg? Sokan mondják azt uniós szakértők, akik vagy ott élnek, vagy nagyon sokat vizsgálták, kutatják az Európai Unió felépítés és struktúráját, működését, hogy hát az Európai Unió azok tulajdonképpen mi vagyunk, a tagországok. Miért nem szüntetjük meg őket?
Azért, mert
miért nem hoz a tanács olyan döntést, hogy ez ne legyen ez a bizottság?
Az intézményeket, embereket irányítják, és oda olyan vezetők kellenek, akik intellektuális képességeikkel és meggyőző képességükkel és a szervező erejükkel képesek ezeket végrehajtani. Ugye én a Cameron miniszterelnök idején dolgoztam Nagy-Britanniában, számomra lenyűgöző volt, hogy például behozták azt a szabályt, hogy a kormány csak akkor hoz valami rendeletet, vagy akkor tesz törvényjavaslatot a parlamentnek, amennyiben legalább 2 szabályt megszüntetnek. Tehát elkezdték lecsökkenteni. Nagyon durván úgy, ahogy egyébként 2015 után itthon is egy csomó ilyen támogató államigazgatási szervet összevontak, vagy leépítettek. Ehhez, hogy szép magyarul mondjam, leadership, vezetői képesség, bátorság kell, személyiség kell, ami sajnos a multilaterális, sok nemzetiségű szervezetekben nehezen elérhető, mert az aprónak tűnő, ám egyes országoknak sokat jelentő pénzosztási vitákban ezek mindig a szélre sodródnak. És nagyon frusztráló.
Ha most mindezt figyelembe veszük, akkor a brit kilépés, amikor ez megtörténik, vagy amikor ez majd zajlik, hiszen ugye ez egy legalább 5 éves folyamat lesz, hogyha ugye nagyjából valamilyen időre számítanak a szakértők. Mit fog ez jelenteni? Tehát változhat-e például, hozhat-e bármilyen változtatás, adhat-e muníciót azoknak, akik esetleg szeretnének karcsúsítani mondjuk az Európai Unió intézményrendszerében, de eddig nem tudták megtenni. Tehát mit fog jelenteni az uniónak, az itt maradó közösségnek, ha az Egyesült Királyság majd kilép?
Szerintem egy kis józan eszet elveszítettünk, mert a britekben az volt a jó, hogy ők hajlandók voltak ezekben a vitákban a dolgot magát nézni, persze úgy, hogy az érdekeiket érvényesítik. Nem vagyok túl optimista, annak ellenére, hogy nekünk magyaroknak az EU-ban, az EU és a magyar EU tagság az egyik legmélyebb nemzeti érdekünk. Azért nem vagyok viszont nagyon bizakodó, mert most elkezdődik az új egyensúlyok beállítása. A francia, a német tengely, a lengyelek szerepe, akik ugye most fekete bárány szerepben vannak szorítva, ahol csak a józanész hangján szólalnak meg, akkor a déli országok, látjuk Itáliában mi történik, és akkor még Görögország problémáiról nem beszéltünk, és a többi. Tehát megint olyan szervezeti és érdekütközésekkel van mindenki elfoglalva, ami a távlatosságot, ami jellemezte Schumannt, vagy a többieket, Adenauert, akik az EU-ban gondolkodtak, az elsikkad. Márpedig megint vállalati szempontból, amikor zötyög a szekér, vagy amikor, még akkor is, amikor megy, akkor kell az embernek egy nagy levegőt venni, és azt mondja, hogy na nézzük meg, hogy hol is akarok én 5 vagy 10 év múlva lenni. És ahhoz képest meghatározni a mai lépéseink. De ehhez vezetői képesség és szervező képesség kell. Személyes, intellektuális tekintély és magával ragadó ideák. Ez
vannak
hibázik.
De hogy nincsenek. Lehetnek? Tehát mondjuk a Brexit folyamata megteremtheti ezt? Ha azt is hozzáveszünk, hogy általában az angol szász világ, mintha ebben a problémakezelésben vagy a válságok megoldásában, mintha egy picit mindig úttörő lett volna. Valamilyen megoldás mindig ott született meg többnyire nagy kérdésekre. Tehát elképzelhető, hogy ez a folyamat megteremteti ezeket az ideákat, gondolatokat?
Igen, de én ezt nem a Brexitnek tudnám be. Tehát érdekes, hogy Amerikában azt tartják az európaiakról, hogy Európa viszonylag jól működik, csak eléggé sarokba kell szorítani. Tehát amikor már igazán égető a probléma, akkor azért összekapjuk magunkat. Ezt mindig kérdeztem az amerikai barátaimat, hogy ezt miből vonják le ezt a következtetést, de végül is nem tudtak nekem igazán meggyőző példát mondani, de az bizonyos, hogy az, amit Európa elért az elmúlt 60 évben, és ami tehát a béke, a prosperitás, és az a példa, amit tényleg az EU atyai vagy kigondolói képviseltek. Nézzük meg az értékeinket, az alapján akkor mit is akarunk tenni. Ez bizakodásra ad okot. Ugye a Brexit kapcsán nem, de én azt várom, hogy valóban elindul egy értékvita Európán belül. Két ok miatt, az egyik a migráció, a másik meg Donald Trump. Ugyanis valamit kell mondanunk, hogyha Donald Trump mondjuk Putyinnal vagy a kínaiakkal valamilyen megállapodásra jut, akkor mit tesz Európa? Követi őt, vagy más álláspontot hoz? De hogyha más álláspontra helyezkedik, akkor meg kell mondani, hogy milyen értékek alapján, mert akkor ugye bizonyos mértékig kollízió, tehát összeütközés lesz a transatlanti tanácsban.
ha már visszatértünk Donald Trumphoz, ön ugye dolgozott, említette is, ugye dolgozott, ha jól emlékszem, akkor a The Heritage Foundation-nél, ugye ez egyik igen. legfontosabb republikánus think tank. Donald Trumpot minek köszönhetjük? A világpolitika, vagy Amerika?
Én azt hiszem, hogy annak, hogy ugyanúgy, ahogy Európában, Amerikában is az államigazgatás és a pártok beálltak egy rendszerre, egy kényelmes, négy évente fölizzó, de nyugalmas rendszerre, ahol rengeteg pénz van, katonai kiadások, mi egymás, és ez a élni és élni hagyni képlet jött. Ugyanakkor részben a technológiák változásával drámai változás zajlott le az elmúlt 10 évben hosszabban, de az elmúlt 10 évben igen csak Amerikában. Van egy könyv egyébként 2010-ben jelent meg, ami szerintem egy kulcs könyv, Charles Murray-nek a Coming Apart. 1960 és 2010 között ezt a folyamatot veszi végig. És az volt a következtetése, hogy az a törzs, amire Amerika alapult, tehát kb. 2/3 az amerikai népességnek a középosztályhoz tartozott, ez egyébként 2020-ra 50%-ra fog csökkenni, és fölfelé meg lefelé lehullanak bizonyos részei. Az a várakozás, hogy lesz egy kb. 15%-nyi felső, meglehetősen szegregáltan élő és egymás között mozgó közlekedő része, lesz egy szűkülő középosztály, és lesz egy lecsúszó osztály, amelyik nem is képes már a gyermekeiben sem, vagy több generáción keresztül sem visszajönni. És ennek több oka van, az egyik a technológia, hogy az automatizálással ugye kiesnek irányítói posztok. Ugye én, amikor még tanultam, akkor az volt, hogy már a 7 szintű vezetés, vagy vállalati hierarchia is kevés, ez most mérhetetlenül le fog csökkenni. Tehát különösen, hogyha megnézzük az új vállalkozásokat, a vezérigazgató gyakorlatilag alatta 2 vagy 3 réteg van, mert a többit mind gépek látják le. De ez az egyik dolog, de a másik, hogy az amerikaiak, amit szoktak mondani, az alapító atyák, az alapító értékeink, azok hihetetlen tűz alá kerültek ettől a politikailag korrekt életidegen képlettel. Ugye, és ezt ismerte föl Trump. Arról van szó, hogy az embereknek vannak alapvető szükségleteik és késztetéseik, amit az evolúciós pszichológiában úgy hívnak, hogy a kötődési szükséglet. Ami a családhoz, a közösséghez, hazához, és alkalmasint, aki eljut odáig, Istenhez fűződik. És ezeket ez a bal liberális világ, ezekről nem is hagyott beszélni, de aki ilyen volt, az elmaradott mucsai mi egymás, és a helyébe másféle kötődéseket és lojalitásokat próbáltak beépíteni. Ezért van az, hogy elmegy az ember New Yorkba vagy Londonba, nézés, az emberek egymást méregetik, hogy milyen márkájúról van rajtad, mert te a márkához kötődsz. Ahelyett, hogy a hazádhoz, vagy a faludhoz, vagy az utcádhoz kötődni. És ezt ismerte föl Trump, hogy a kötődésekre kell hangsúlyt helyezni, és arra, hogy az olcsóságnál jobb a munka. Hogy a munka adja meg a méltóságot. Tehát ugye azt mondta az egyik beszédében, hogy nagyon egyszerű üzenetem van, én azt szeretném, hogy az amerikai emberek gazdagodjanak és dolgozzanak, legyenek büszkék a munkájukra, és a következő időszak innovációja és gazdasági példamutató folyamatai az itt belül zajoljanak. Ilyen egyszerű a dolog. Azt mondta, hogy számára az emberi élet az fontosabb, mint az olcsóság. És ez azért fontos ez, mert ugye azok az államok, ahol ő rá szavaztak, azok vesztesek ennek az ipari, ennek az elmúlt évtized vagy két évtizedi technológiai forradalomnak, és ezek az emberek már lassan nyugdíjas korban vannak. De mégis rászavaztak, mert bíznak abban, hogy a gyerekeiknek jobb lesz. Tehát ez egy olyan összeforrasztó erővé vált, amiért persze Trump hihetetlen kritikát kapott, de a kritikán keresztül ingyen megjelenést a médiában.
kell attól tartani ön szerint, amit a kritikusok mondanak nagyon sokszor, nem csak a demokrata ellen, nem csak a demokraták, hanem általában a világban, ha a választások után olvastuk az elemzéseket, hogy mondjuk ezzel együtt, ezekkel az értékekkel, amiket Donald Trump képvisel, ezekkel együtt azért el kell felejteni, vagy legalábbis háttérbe fognak szorulni olyan értékek, hogy nyitottság, tolerancia, türelem.
Ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz. Tehát Trump is az üzleti világból jön. És az üzleti világban, ezt így tanítjuk Budapesten is az egyetemen, így tanítják a Harvardon is, vagy a Berkeleyn is, amikor MBA vagy gazdasági képzés van, hogy amikor stratégiát készít az ember, akkor az első lépés az hogy a világ összetettségéből meg kell próbálni megfogalmazni egyszerűen, hogy melyek a kulcs problémák a mi szempontunkból, és utána azokból kiválasztva fókuszálni, összpontosítani néhány problémára. Trump, bár tett megjegyzéseket, különböző társadalom, politikai, társadalom, gazdasági megjegyzéseket, de ő világosan megmondta, és már most megmondta, hogy mik lesznek az első lépései, megmondta, hogy miket fog meglépni. Amelyek olyan lépéseket például a nagy kereskedelmi megállapodások kétoldalúakra váltása, a bevándorlással kapcsolatos intézkedések, költségcsökkentés, és ő pozitív dolgokat csinál. Tehát az ő filozófiája az, hogy hagyjunk mindenkit élni addig, amíg a közös célokat együtt végre tudjuk hajtani, meg tudjuk csinálni. Tehát az üzletben ő, tehát az üzletből jövő, ő meg fogja tartani azt, hogy konkrét dolgokra fókuszáljon. Egyébként a Heritage-nél, ahol én dolgoztam, éppen kedd este volt a Mike Pence, aki az alelnök, tartott egy remek előadást, ahol részleteiben is elmondta, hogy melyek azok az intézkedések, amik az első 100 napban meglesznek. És semmi olyan nincs benne, hogy akkor most akkor ráncolni fogunk azokra, akik nem ránk szavaztak. Ez megint ez olyan szándéktételezés a, nem tudom, a média, vagy a vesztesek részéről, amelyek teljesen alaptalanok.
Apropó stratégiaalkotás, ugye van egy újabb titulus, amit szintén nem mondtam el a beszélgetésünk legelején, de hát tényleg nagyon sok van. Ugye a Corvinus Egyetem színzőzetes egyetemi tanára és a Corvinuson alakult egy jövőképességkutatóközpont.
Most van alakulóban.
Vagy most van alakulóban. Ez egy picit önmagát a szót is magyarázzuk meg, a jövőképesség. Mit jelent?
A jövőképesség tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden mai döntésünket úgy kellene meghoznunk, hogy megvizsgáljuk, hogy az valóban 2040-2050-re nézve is kiállná az idők próbáját. Tehát olyan dolgokat tegyünk, ami növeli az alkotóerőnket, és ütőképesebbé tesz bennünket olyan hatásokkal szemben, amelyek nem kívánatosak számunkra, vagy a kudarcokkal szemben.
Az olimpia is egy ilyen ügy például?
Az olimpia, kezdtük? Bizony, ilyen ügy, mert egy nagy egyesítő ügy, amelyben megismerhetjük az erőnket, alkotóerő, tulajdonképpen befektetés, mert megtanulunk egy csomó új dolgot. Ha hozhatnék egy ilyen biológiai példát, a biológiában a rátermettséget, a fitness-t úgy határozzák meg, hogy az a lény a rátermettebb, amelyik hatékonyabban tud energiát fölvenni, energiát elraktározni, és a megfelelő ponton az energiát kiadni. Ezek azok, akik túlélnek. Ezt kell tennünk Magyarországon. Tehát amikor különböző akár társadalmi, gazdasági, politikai problémákkal szembesülünk, ezzel mit tudunk kezdeni? És ugye ezen a világban akár politikailag, geopolitikailag, akár üzletileg, akár az akadémia világában, klímaváltozás, más, nem, mindegyik területen óriási teljesítmények vannak. És akkor az a kérdés, hogy nekünk magyar szempontból, hogy ezekből hogyan tudjuk kihüvelyezni a számunkra releváns dolgokat. Ugye, hogy melyik csatát vállaljuk. A GMO csatát vállaltuk, egy másik csatát nem vállaltunk, mert egyszerűen nincs annyi erőforrásunk, hogy mindennel megküzdjünk. És hogyha megengedi, visszautalok még erre a kérdésére, Amerikára, meg az intoleranciára, hogy például Al Gore, aki ugye miután elvesztette az elnökválasztási csatát néhány évvel ezelőtt, átállt ilyen a jövővel kapcsolatos kutatásokra, éppen tegnap előtt, vagy mikor ment be Trump megválasztott elnökhöz, beszélgetne, hogy hogy tudnak együttműködni. Na, tehát ez a fajta gondolkodás ott is megy, és nálunk erre azért van szükség, nem eredeti kutatások, hanem mondom ezeknek a nemzetközileg és itthon is meglévő kutatásoknak az összegzésére, és az, hogy mi hasznosítható ebből, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor a rövid távú döntéseink, vagy politikai ciklusok döntéseinek leszünk a rabjai. És ezért van az, hogy ebben a kutatóközpontban megpróbálunk mennél több 25-35 éves kutatót alkalmazni, akinek személyesen is benne van, nem csak úgy, mint nekem, vagy a gyerekeim, meg az unokám sorsáról gondolkodom, hanem ők maguk szedjék ki azokat a tényezőket, amelyek relevánsak a magyar jövő Kárpát-medence szempontjából.
Mit fognak csinálni konkrétan? Tehát mit várhatunk, vagy mit kapunk a jövőképességkutatóközponttól majd?
Egyrészt azt, hogy melyek a legjobb nemzetközi gyakorlatok abban, hogy egy ország vagy egy nép megfogalmazza azt, hogy miért létezik. És mondom, nem újdonságokat fogunk letenni, hanem itt Amerikában erről nagyon jelentős viták vannak, egyébként Kínában is, Nagy-Britannia, Németország. Németország a legérdekesebb, mert ugye a második világháború óta a németek joggal teljes zűrzavarban élnek azzal kapcsolatban, hogy kicsodák is ők. És mi az ő küldetésük, ha szabad így mondanom. A második dolog, hogy hiába tudja valaki, hogy kicsoda, hogyha nincs meg hozzá a megfelelő szervező ereje, szervező képessége, hogy ezt meg is tegye. Ez gyakorlatilag alkalmazott tudás, hogy úgy mondjam. Melyik csatákat vállalom, melyeket nem vállalom? Hogyan küzdök meg egy árvízzel, vagy rámeső dologgal? És végső soron a cél az, hogy azoknak az embereknek a boldogulását és azoknak az embereknek a tevékenységéhez adjunk érvanyagot, akik magabíró emberek, akik képesek gondoskodni másokról is, meg az elesettekről is, hogy értelmes vita legyen azon, hogy hogyan tudjuk ezt az energiagyűjtést, energiamegtartást és energiakiadást az emberi személyekre lefordítani, az élettereinkre, megapoliszok, nagyvárosok, kisvárosokra és a gazdaságra. Ez lesz az eredmény.
Számít ebben a központban, vagy ezzel a központon a politika aktív együttműködésére? Ugye beszéltünk arról, ön is említette a beszélgetésünk bizonyos pontjain többször is azt, hogy a jelenlegi európai vagy a világpolitikában meglehetősen jellemző az, hogy rövid távú döntéseket hozunk, a napi aktuális ügyeket akarjuk megoldani.
Tűzoltánzani.
Számít arra, hogy aktív partner lesz a politika?
A politika akkor aktív partner, hogyha magával ragadó, szellemileg vonzó ideák merülnek föl. Ugye ez a központ, ez egy nemzetközi központ lesz. Ahogy mondtam, Amerika, Nagy-Britannia, Németország, esetleg Kína. Én azt remélem, hogy olyan kutatói partnerekkel, személyekkel és intézményekkel fogunk tudni együtt dolgozni, hogy lesz visszhangja annak, amit csinálunk, de semmiképpen nem lesz ebből az intézetből ilyen különböző szakpolitikákra vonatkozó ajánlásokat készítő intézmény. Tehát, hogyha a hallgatóságot kérdezi, akkor lehet a politika, az üzleti világ, de a józan eszű emberek közötti narratívához akarunk hozzájárulni leginkább.
Csák János közgazdász, címzetes egyetemi tanár, Magyarország volt londoni nagykövete, a budapesti olimpiai pályázat tiszteletbeli nagykövete, író, műfordító volt az aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetésünket felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Nagyon szépen köszönöm.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.